Alig több mint egy hónapja van hatalma Donald Trump az Egyesült Államokban, és hát rengeteg döntés, nyilatkozat van. Az egyik, ami talán egy kicsit elsikadt az elmúlt időszakban, vagy nem annyit emlegettük, hogy a költségvetési lefaragásoknál azt tervezik, hogy a következő években 8%-kal csökkentik majd minden egyes évben a Pentagon költségvetését. Nem tudom, hogy ez az amerikai haderőre mennyire hat ki, de hát nyilván azért jót nem tesz egy ilyen költségvetés. Csökkentés, még akkor is, hogyha lehet, hogy egyébként túlságosan pazarlóan bánnak az amerikai haderőben, vagy az amerikai haderőhöz közeli szervezeteknél a pénzekkel. De mi újság a vezérkari főnökkel? Kit neveztek ki, kinek a helyére? Kérdezem Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíró. Szervusz, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek! Nos, itt egy elég nagy meglepetés, ha úgy tetszik, immár megszokott meglepetés Donald Trump második elnöksége idején, ugyanis az új vezérkari főnök egy bizonyos Dan Cain, aki háromcsillagos tábornok, és az elődjét, a négycsillagos, egyébként afrikai-amerikai tábornokot váltja föl a vezérkari főnökök csapatának élén. Ez ugye a legmagasabb jelentőségű katonai pozíció az Egyesült Államok fegyveres erőiben, és ilyen szempontból különösen lényeges, hogy a háromcsillagos tábornok nyugdíjból való visszahívásával Trump tulajdonképpen bemutatott egy középső újat a jelenlegi amerikai katonai elitnek, mert egy olyan lojalistát nevezett ki, aki voltak éppen nem kérdőjelezi meg semmiféleképpen a trumpi irányvonalat, és ugye az előzmény, hogy a most lecserélt vezérkari főnök elődje, Mike Milley tábornok, ő annak idején nem volt hajlandó úgy táncolni, ahogy Donald Trump fütyült, és ezért tulajdonképpen kivívta Donald Trump gyűlöletét, valamint evidenssé tette számára, hogy mint főparancsnoknak olyan katonai vezetésre van szüksége, akik nem kérdőjelezik meg a döntéseit. Ennek jegyében intézték el, hogy a jelenlegi védelmi miniszter Pete Hegseth, aki hát sokféle botránnyal került ebbe a pozícióba, egyébként pedig a Fox News-nak a műsorvezetői székéből, tehát úgy intézték el, hogy nála szintén nem lehet számítani semmiféle lényeges ellentmondása. Úgyhogy pillanatnyilag, hogyha egy kicsit ránézünk az egész változás sorozatra, tényleg működik az a 922 oldalas projekt 2025 nevű dokumentumban megfogalmazott program, amelynek a lényege, hogy az elnöki hatalom megerősítése, a különböző kulcspozíciók lojalistákkal való feltöltése az egy alapvető mozgásirány. Az FBI-nál is, mint egy szintén rendkívül jelentős ugye biztonsági és nemzetbiztonsági szervezetnél egy teljes lojalistát neveztek ki az FBI élére, a Cash Patel nevű úriember, aki az FBI jelenlegi épületéből múzeumot akar csinálni, be akarja gyalulni az összes létező vezetőt, és a többi, és a többi, de még nagyobb durranás volt a helyettese, aki egy Dan Biondi nevű úriember, pillanatnyilag ugyan volt rendőri múltja valamikor, meg a biztonsági szolgálatnál is teljesített éveket, de az utóbbi években szélső jobbos podcasterként, influencerként működik, egyébként több millió követője van ebben a minőségben. Ugyanakkor az FBI-nál egyikük sem töltött egyetlen napot sem, azelőtt, mielőtt az egész szervezet élére kerültek volna. Szóval Ez jellemző egyébként a hírszerzői szervezetek fölött működő intézményre, a különböző egyéb hasonló intézményekre. Szóval Donald Trump nem óhajt kockáztatni nyilván, hanem csak is neki szalutáló emberekkel akar dolgozni.
Mondjuk egy fegyveres szervezetén azért olyannyira nem gondolja az ember első ránézésre bajnak, hogyha egyébként teljesítenek bizonyos dolgokat, bár nyilván van olyan politikai utasítást, amit nem biztos, hogy jó, hogy teljesítenek. Számomra a legfurcsább, hogy 3 csillagos tábornokot neveznek ki, nem 4 csillagost. Hogy állnak a költség lefaragással? Elon Musk ugye egy nagyon komoly indítással kezdte, tehát számos olyan alkalmazottat elküldenek, aki hát aki kulcsfontosságú pozícióban volt, aztán van, hogy 2 nap múlva visszahívják őket, ez a nukleáris erőknél is megfigyelhető volt, állítólag például a gyógyszerek engedélyezésére szakosodott FDA-nél is. Hol tart ez az ügy, és mennyi költségvetési lefaragás látszik így megvalósíthatónak?
Hát tulajdonképpen ugye a hatalmas továbbra is mindaz a publikus durranás, ami ezt az egész folyamatot övezi. Elon Musk legkülönbözőbb helyeken egyre bizarrabb megjelenésekkel hirdeti, hogy már pedig itt nincs mese, tisztogatás lesz, és továbbra is ez folytatódik. 1 millió embernek küldtek ki olyan e-mailt, amelyben igényelték, hogy az elmúlt hetükről adjanak egy jelentést, hogy végül is mit csináltak, amire aztán most már több állami szervezet, mert ugye állami szervezet adott esetben például az FBI is, meg a különböző nemzetbiztonsági és bizalmas tevékenységet folytató intézmények, tehát ők már most elkezdték mondani, hogy bocs, de hát azért mi nem fogunk beszámolni arról, hogy. Szóval, tehát itt nagy a kavar, de a költségek szempontjából elkezdték már elemezgetni hozzáértők, hogy tulajdonképpen mire is lehet számítani. Nos, az államadósság ugyan valóban nagy, jól emlékszem, akkor 36 ezer milliárd dollár, és állítólag csak a kamatok napi 3 milliárd dollárra rúgnak, ami szinte nehéz felfogni is, de a költségvetési csökkentések, amelyek ilyen módon, mint ahogy Elon Musk meghirdeti, cseppet képeznének a tengerben egyes elemzések szerint. Az Axiosban olvastam, hogy igazából ugye a 86%-át a költségvetésnek a katonai költségvetés, a nyugdíjrendszer és az egészségügyi támogatási rendszer teszi ki, tehát a többiből igyekeznek farigcsálni, azonban az az egész lényeget voltaképpen még nem fordítaná más irányba. Úgyhogy tulajdonképpen zajlik a folyamat, nyilván előkerülnek azok a tényleges pazarlások, vagy megszokásból feleslegesen megrendelt különböző szolgáltatások, esetleg eszközök, amiket érdemes lefaragni, vagy újra gondolni a kiadásokat, de jelen pillanatban tehát túl nagy a botrány, és az egész országban érzékelhető, hogy az a fajta támadás a szövetségi kormányzat működése ellen, amit megvalósít elsősorban Elon Musk és ugye Donald Trump támogatásával, az azért úgy nagyon sok embernek megakad a torkán. Politikusok, még republikánus párti politikusok is elkezdték érzékelni, hogy a szavazóiknak nagyon nem tetszik az a durva lerohanás, amit ebben a folyamatban érzékelnek, és adott esetben ilyen meghirdetett úgynevezett town hall találkozókon ami, ahova be lehet telefonálni, vagy telefonon lehet bekapcsolódni. Nem ritka, hogy 10-20 ezer ember kapcsolódik be, hallani akarván, hogy na hát akkor mi lesz ebből, miközben egy-egy ilyen town hall bekapcsolódásban általában 1-2 százan szoktak. Szóval azért nagyon tele van az ország ezzel az érzéssel, hogy hát akkor mostanképpen mi lesz?
Valószínűleg a mi lesz érzés járja át az európai vezetőket is, hogy blántják az orosz és az amerikai közeledést, és nem tudom, hogy egyébként ez meddig mehet el, de minden esetre van egy kapcsolatfelvétel. Mi az általános vélekedés Amerikában erről, mert azért Európában nyilván mi teljesen más szemmel nézzük ezt, és hát a hírek szerint lesz megállapodás Ukrajna és az Egyesült Államok között az ásványkincsek felhasználásáról, közös kitermelésről, profit osztozással, cserébe a korábbi jelentős amerikai katonai segélyért, tehát az egész nem néz ki jól, túl jól, és igazából nagyon furcsává kezd válni ez a fajta jelentős amerikai közeledés Oroszország felé. Hogy ítélik meg az amerikaiak ezt?
Hát nyilván elsősorban azért a saját ügyeikkel vannak elfoglalva, amiket az előbb így taglaltunk, de ez a lényeges fejlemény, ami ugye már Donald Trump részéről is elhangzott, hogy tudnélik Zelenszky elnök állítólag pénteken akár alá is írja vele ezt a bizonyos megállapodást ásványkincsek és újjáépítés dolgában. Tehát ez nyilván azért egy olyan dolog, ami az egész orosz-ukrán háború helyzetét megváltoztatná, és hát továbbra is találgatás zajlik, hogy vajon ezt az orosz vonalhoz való közeledést, a Trump-Putyin együttműködést, ezt hova is tegyék az emberek. Igazából itt ugye rengeteg a kérdőjel, de a válaszok azok váratnak magukra. Az kétségtelen, hogy amennyiben, és itt feltételezésekről beszélünk, amennyiben Ukrajna megállapodik az Egyesült Államokkal ebben a bizonyos térítés vagy ásványkincs kitermelés, együttműködés, profit megosztás dolgában, hát akkor az ott viszont egy Ukrajna az USA érdek szférájává válik. Következésképpen mondjuk ott egészen nyilvánvaló, hogy szó nem lehet arról, hogy át akarnák engedni a terepet az oroszoknak. Úgyhogy az oroszok viszont valószínűleg olyan megoldásban reménykednek, amely részben a megszerzett pozíciókat, részben meg esetleg további pozíció erősödést jelentenének. Szóval tulajdonképpen úgy tűnik most, hogy beindult valami tényleg nagy léptékű, amit ugye sokan vártak, hogy ebben Európa milyen szerepet játszik, azt nem lehet pontosan tudni. Az tény, hogy ugye Macron elnök már volt Washingtonban, a brit miniszterelnök csütörtökön megy Washingtonba, tehát próbálják tisztázni az új pozíciókat, miközben a német országi választások következtében ugye gazdaságilag elvileg legerősebb európai ország és az USA kapcsolata egyelőre még ugye homályos. Szóval formálódik valami új, az biztos. Aki pillanatnyilag páholyból, idézőjelesen páholyból nézi az eseményeket, az nagy valószínűséggel a kínai vezetés.
Hát akiről még szerintem fogunk hallani a következő napokban, főleg akkor, hogyha beindulnak majd a vámemelések. Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Miklós, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Minden jót mindenkinek!